Kedves hallgatóim, a múlt alkalommal láttuk a súlyfüggvény felhasználását tetszőleges gerjesztésre adott válasz meghatározásához. Most akkor az átmeneti függvénnyel fogunk foglalkozni, tehát lineáris rendszerek elmélete. Elmélete folytatás. Így, és akkor a rendszerválasz meghatározása. Az átmeneti függvényre támaszkodva. Ugye a dolog logikája a súlyfüggvénynél is úgy nézett ki, hogy a gerjesztést, amiről nagyon keveset tettünk föl, szinte azt mondtuk, hogy az esetek nagy százalékában az eljárás alkalmas lesz, felbontottuk a gerjesztést egységimpulzus közelítő négyszöglökések lineáris kombinációjára. Ez volt a múlt alkalommal az eljárás, most valami hasonlót kéne csinálni. Hát a GT gerjesztőfüggvényt akkor most megpróbáljuk előállítani, tehát előállítjuk. Eltolt egységugrás függvények. Lineáris kombinációjaként. Na most erre, ha majd alkalmazzuk a rendszeroperátort, amelyik összeg és aránytartó, akkor a dolog ki fog jönni lineáris kombinációjaként. Így. Na, hát, hagyd benne a dolog. Embernek adva van a GT. Hát, valahogy, legtöbbször persze mintavétel időpontokkal gyakorlatban, de most elképzelhetem, hogy zárt alakba ismert egy függvény megadással, színusz-koszínusz lineár kombináció például. Na most akkor, hát ebből kéne elkészíteni a dolgot. Hogyan lehet ezt megtenni? GT ennek lépcsős közelítését készítjük. Készítjük. Így. Azt mondja majd, hogy hát ahogy a múltkor volt, ez jelölje G hullám T ezt a lépcsős függvényt. Na hát a konstrukcióhoz mondjuk egy kis magyarázó ábra lehetne a következő. Itt van nekem a G függvényem, valamilyen színnel jelentkezik. Jó, itt van. Itt a GT függvény. Valameddig húzom, mehetne mindkét irányba hosszabb, távolabb. T, és itt van a G. Na most hát akkor egységugrásokkal közelítjük. Az lehetne, hogy veszek egy partíciót itt, valamilyen felosztást, nem szükségképpen egyenletes, bizonyos T-ig lesznek, és ezekkel dolgozom. Hát, hogy nézne ez ki? A G hullám T-t megpróbáljuk fölépíteni, amelyik hasonlít a GT-hez. Hát úgy néz neki, hogy az ember ebbe az esetben, még az is lehet, hogy itt van neki egy esetlegesen egy ugrása, hogy úgy vegyük, itt volt egy G0 plusz érték, hogy mindjárt ezzel is foglalkozzunk. Hát az első közelítő összetevő az itt egy vízszintes vonallal meghúzott olyan ugrásfüggvény, amelynek a magassága a nullánál, ugye éppen ez a G0 hullám. Tehát azt mondhatnám, hogy G0 pluszszor venném az UT függvényt. Így. UT az egységugrás. Na most akkor kéne tovább lépni. Azt mondjuk, hogy ezt érvényesnek csak ezen a kis szakaszon fogjuk elfogadni, mert hozzáadunk valamit. És pedig a következő lesz, húzok itt egy másik vízszintest kiterjesztve, mondjuk egész ideig. És akkor ezt lehetne csinálni, hogy a továbbiakban egy osztás közre ezt a lépcsőt szeretném majd érvényesnek venni. Hát most az összegzéssel tudnám megmondani, hogy ezt a növekményt, ami itt látszik, azt venném figyelembe. Itt lenne a T1-es, T2-es, és itt tovább valahogy az időpontok. Mit lehetne mondani? Hát akkor azt lehetne mondani, hogy venném én a U egységugrásnak az eltolt függvényét. T-T1-be, az itt lenne egy egységugrás. T1-be ugrana. Na most mennyivel szorozzam meg? Meg kell szoroznom a G T1-beli helyettesítési értékéből, leveszem ezt a zéró helyi határértéket. Akkor a kékkel megrajzolt lépcsős rész idáig megvan. Természetesen tovább kell modulálni a dolgot, mert az lesz, hogy itt megint berajzolok egy vízszintes vonalat, azt jelenti, hogy adtam egy eltolt egységugrás, de hova? T-T2 pontba toltam el, és mennyivel kéne megnövelni az egységhez képest? Hát azzal a növekménnyel, ami itt van. Mennyi az? GT2 minusz GT1. Hát ezt az eljárást, ha folytatnám, akkor a G hullámot elő tudom állítani. Hát így nézne ki akkor, hogy a G hullám T lépcsős közelítés, és itt a rajzban azért megnézzük, hogy mi lenne. Látjuk, hogy ezzel a konstrukcióval a G-nek a közelébe maradó lépcsős függvényt kapok. Hát persze kérdés, hogy mekkora az időosztás, ahol meredekebb a változás, most itt úgy látszik, hogy rosszabb a közelítés, persze majd, ha az osztás köz zéróhoz tart, akkor ez a hiba, ez eliminálódik. Tehát itt lenne a G hullám lépcsős közelítés. Jó, akkor itt felírhatom a dolgot, ebbe az esetben G0 plusz volt egy ugrás, mondjuk a nullánál UT, és plusz jöhetne egy szumma, I egyenlő 1-től, hát akár meddig is mehetek, akár végtelenig is, hogyha másik irányba itten tovább korlátlanul adva van, hogy mit írjak ide, U, T-TI, eltolt egységugrás. Mit ígértem? Azt mondtam, hogy eltolt egységugrás függvények. Már ott is vannak. A TI helyekre toltam. Mennyivel kell súlyozni? Szorzóval, GTI minusz GTI minusz 1-jel kell súlyoznom. Hát ezt itt látom, hogy tulajdonképpen ez egy megváltozása a G függvénynek a TI helyen. Így. Ránézünk az összegre, úgy tűnik, hogy ebből egy integrál közelítő összeg lehet, hogyha a felosztás finomságát TI-TI-1-et minden határon túl csökkentjük. Tehát van itt egy előállítás. Na most akkor a válasz közelítése. A válasz. Mi lesz? Az YGT a rendszer válasz, hát azt tudjuk, hogy RGT. Viszont a GT az most közelítésre került, és azt mondjuk, hogy a G hullám T-vel fogjuk közelíteni. R lineáris operátor működjön erre a lépcsős függvényre. Hát ez most egy összeg. Erre kijelölöm. Itt van ez a szumma íre, és akkor az egységugrás marad, eltolva az i-edik időpontba, tehát ide most általános ti, és szorzódik a gti-gti-1 növekménnyel. Tehát ez a bizonyos delta g ti-nek nevezhető növekménnyel. Mit tudok csinálni? Az r az lineáris és időinvariáns. Hát akkor először is a szumma mögé bevihetem. Szumma. Talán íre egyszerűen nem cifrázzuk. Egyszerűen R. Ach, na jó, mindegy. Az íre való, meg mindjárt megjegyzést még teszek. Tehát R, U, T minusz TI, és GTI minusz GTI minusz 1. Hát erről felismerjük, hogy nem más, mint az A T minusz TI eltoltja, tehát eltolt átmeneti függvény. Egy. Na most egy kicsit még megjegyzés. Ha ez a G 0 plusz, ez nem nulla, akkor a dolog úgy néz ki, hogy a YGT legalábbis közel egyenlő lenne, akkor itt megmaradt az a G 0 plusz, szorzódik AT-vel magával átmeneti függvényel, és ehhez jön hozzá még ez a szumma i, amit én itt most fölírok, i-re, és akkor itt lenne ez a delta gti most már. Vagy, hát kérem szépen, finomítjuk a felosztást. Mi lesz ebből? YGT előáll. Hát az első taggal nem tudok itt mit csinálni, hogyha volt ugrás, akkor ott van a súlyozással. Az átmeneti függvény egyszer belép, ebből pedig lesz egy integrál, mínusz végtelentől plusz végtelenig, elvileg AT mínusz tau, ebből pedig lesz egy a G függvényre vonatkozó integrál. Hát látjuk, hogy egy Stieltjes integrál lép be, A-nak a G függvényre vett integrál. Hát ilyet láttunk már sok fizikai, mechanikai, elektrotechnikai problémánál, ilyen beléphet. Ha a G differenciálható, akkor jön a szokásosabb alak. Akkor ez a DG növekmény, akár csak így írom, egyszerűen G pont D tau. Ekkor a választ megkapom. Ugye? Elsőben itt változás nincsen, G 0 plusz AT, plusz jön ez az integrál mínusz végtelentől plusz végtelenig, AT mínusz tau, és akkor G pont tau D tau. Hát erre azt mondhatom, hogy ez egy Stieltjes integrál, ugye? G-re nézve vett integrálja ennek a függvénynek. Stieltjes integrál, ez pedig most már egy Riemann integrál. Hát látjuk, hogy ha a G0 és ez a G0 plusz, ez 0, tehát nincsen ugrás benne, akkor egyszerűen egy konvolúciós integrál keletkezik. Itten elég a felső határnak t értéket adni, mivel AT egyenlő nulla, ha T kisebb egyenlő nulla. Tehát így. Úgyhogy végül is megtörtént az előállítása a rendszerválasznak. Ennek a neve Duhamel integrál. Duhamel, így írjuk, Duhamel integrál. Hát ugye a másik rendszer jellemzőre, tehát a átmeneti függvényre támaszkodva kaptuk. Igazából egy konvolúció is itten azért felsejlik. G0 plusz egyenlő nulla. Akkor kapjuk azt, hogy az YG T egyenlő integrál mínusz végtelentől T-ig, az A T mínusz tau, ugye eltolt, akról volt szó, és akkor a G pont tau D tau, hát nyugodtan írhatnám, hogy ez az AT-nek és a G pontnak a konvolúciója. Ugye hát ez a tipikus kifejezés, tehát így áll elő. Jó, hát tulajdonképpen az időtartománybeli vizsgálatokat még azzal kéne kiterjeszteni, hogy mi a helyzet, ha a gerjesztés az véletlenszerű. És hát a mérnöki gyakorlatban el kell mondani, hogy az a legtöbbször előforduló eset, különösen járműtechnikában, mobilgépeknél végképp. Tehát sztohasztikus gerjesztés. Esete. Ugye még mindig időtartománybeli vizsgálat, nem tudunk sokkal többet csinálni, mint azt, hogy a két kapott eredményünket, a konvolúciótételt, meg ezt a Duhamel integrált alkalmazzuk, akkor is, hogyha véletlen a bemenet, megnézzük, hogy mi a specifikuma. Tehát a következő kép néz ki. Itt van nekem a rendszeroperátorom. Szépen jönne ide egy xi, t és vv. Hát látjuk, hogy a gerjesztés most időtől és véletlentől függ. A válasz is ilyen lesz, amennyiben a rendszeroperátor determinisztikus, egy eta, t, vv folyamat jelentkezik. Két sztohasztikus folyamat, tehát xi, t, vv. Mit tudok mondani? Idő, vagy valami más paraméter, mint független változó egyik, és másik pedig a véletlen. Hát lehet mondani, hogy a T az befut egy I intervallumot legtöbbször, és a elemi esemény pedig az esemény teret futja be. A nagy vevé eseménytér jelölést vesszük itt. ideig. Ugyanezt lehet mondani az éta tévevére. Idő véletlen. Téleme i, valami valós intervallum, és a elemi esemény pedig befutja az eseményteret. Tehát ide ráírjuk, hogy eseménytér. Ez pedig elemi esemény. Na most akkor egy picit próbáljuk a sztoasztikus folyamatnak a megjelenítését. Mit jelent ez? Egy példát vennék, úgyhogy lenne nekem az intervallum mondjuk, amelyik fölött egyáltalán vizsgálom a dolgokat. T, itt lenne az I. Na most akkor egy lefutása, elemi esemény. Egy elemi esemény, egy vevé egyes, és ahhoz ez tartozott a lefutásra mondjuk kis vevé egy indexeli ezt a lefutást, tehát az egyik változó rögzített, vevé egy, a másiknak a függvényeként meg tudom rajzolni a xit. Egyik lefutás. Na de a véletlenszerűség abban jelentkezik, hogy egy megismételt második kísérletnél, mikor választok az eseménytérből egy vevét, akkor egy ettől eltérő lefutású, lehet, hogy jellegében, és hát valószínű, hogy a frekvencia tartalmában is ehhez hasonló, egy másik lefutása ennek a folyamatnak. Csipkézett, egy adott időponthoz nyert értéke más lehet, mint az előzőben. Nyilvánvaló, egy adott téhez valószínűségi változó jelentkezik. Ugyanígy még egy harmadikat, hogyha veszek ennek a lefutása valami ezektől eltérő. Minden esetre, ha hunyorítva ránézünk erre, akkor el lehet mondani, hogy egy sávszerűség megjelent. A műszaki vonatkozásban alkalmazható tartalom avval adódik, hogy valahol most akárhogy egy jelzőváltozót fölvettem, akkor itt érezzük, hogy valami valószínűség eloszlás, mondjuk egy ilyen Gauss-szerűség érvényesül, és van is neki várható értéke, tegyük fel, és most ezt a várható értéket itt megelőlegezve mindegyikre behúzhatok egy függvényt. Ez a függvény mutatja véletlen folyamatom változási tendenciáját, ez már véletlentől nem függ, ez mint egy középérték vagy várható érték függvény jelenik meg. Tehát szoktuk azt mondani, hogy ez a xinek a várható érték függvénye, és azt egy írott E-vel, mint operátorral tudjuk megjeleníteni. Tehát ha kiadom az írott E-t, akkor vedd a várható értékét a mögötte álló valószínűségi változónak. Most pedig egy valószínűségi változó seregről van szó, hiszen minden egyes T időponthoz ebben a I paraméter intervallumban tartozik egy valószínűségi változó, amelyet hát tulajdonképpen perem valószínűségi változónak nevezünk. Ha itt volt egy TI, akkor itt be lehet rajzolni, hogy van egy XI vevé érték. Ennek a neve a TI eleme, I-hez tartozó perem valószínűségi változó. Na most akkor ennek alapján azt is mondhatom, hogy a XIT folyamatot, XIT vevé folyamatot, hogy jelentkezik? Az egyik megfogalmazás az, hogy a realizációs függvényeinek serege. Ezt méltán neveznénk horizontális tárgyalásmódnak, mert egy színű lefutás az egy realizációs függvény. Ezeknek a végtelen serege egymásra rakva ezt a sávszerűséget adja. Horizontális tárgyalásmód. Horizontális tárgyalásmód, nyilván a második pedig az, amit most fölsejlett másodiknak, hogy bármely TI-t veszem, akkor tulajdonképpen felfogható a perem valószínűségi változóinak végtelen seregeként. Egy paraméteres, így írom, serege. Ilyenkor azt mondhatnám, hogy ez egy halmaz, és a perem valószínűségi változói így néznek ki. I vevétől függ mindegyik, és akkor hát az a I az valami, talán úgy írom ide, hogy TI eleme I. Ez lenne valószínűleg egy paraméteres serege. Horizontális tárgyalásmód. Hát ennek a neve méltán vertikális tárgyalásmód. Mindig azt nézem, hogy az egyes időpontokban hol ingadozik a folyamatot jellemző valószínűségi változó vertikális tárgyalásmód. Így. Na hát, mind a kettő szóba jön. Számunkra ez a horizontális megközelítés annyiból lehet szimpatikus most, hogy egy lefutását, mint függvényt vehetem, és akkor azt mondom, hogy az eddigiek szerinti G gerjesztő függvény szerepét átveszi ez a realizációs függvény, és akkor fogok ennek segítségével egy éta realizációt, kimeneti realizációt számítani. Ez valóban lehetséges. A válasz folyamat. Realizációnként nyerhető konvolúció vagy konvolúciótétel, illetve Duhamel integrál alkalmazásával. Hát mindjárt föl is írjuk, hogy úgy néz neki, hogy az éta t vevé, akkor előállna a súlyfüggvényre támaszkodva. Úgyhogy súlyfüggvény az jellemzi a rendszerünket, tudjuk az egység impulzusra adott válasz. Kipróbáltuk, hogy akar rezegni, és aztán a lineár kombináció segítségével. Csak most belépett ide a tautól és vevétől függő gerjesztő folyamat. Ez kiad egy folyamatot igazából, különböző vevékre kiszámolom akkor. Itt vannak a különböző színű realizációk, mindegyikhez fogok kapni egy étát is. Mindjárt majd fölrajzom körülbelül, hogy néz ki. Vagy lehetne úgy, hogy az éta t vevé előáll itten az AT minusz, tehát itt marad a vertikális. Mondjuk azt mondanám, ha még differenciálható is lenne a folyamat, akkor ezt vettem most ide, d tau. Ugye vertikális. Igen, ugye, de diffható folyamat esetén. Ezek az előállítások jönnek. Tehát megvan igazából a válasz folyamat, ...nak a származtatási lehetősége. Hát most nyilvánvaló, hogy a válasz folyamaton rajta hagyja a bélyegét a gerjesztőbemenet és a rendszer átíteli tulajdonsága. Ezt majd alaposabban tudjuk talán, vagy talán közvetlenebbül inkább azt mondom, szemléli akkor, ha a frekvencia tartományba vizsgáljuk a kérdést. Tehát nézzük akkor most, mit is jelent a dolog. Azt jelenteni, hogy itt volt nekem a átviteli rendszerem, és akkor itt volt a gerjesztő folyamatom, a xi t vevé, és válaszolt ez itten egy éta tévevé folyamattal. Egyenlőre determinisztikus R-operátorral. Na most akkor a dolgok függvényhez függvényt, realizációs függvényt, realizációs függvényhez rendelünk. Itt a T, itt lesz majd az éta, itt lesz a xi, és akkor itt lenne a i időintervallum, amely fölött az egész folyamat vizsgálatra kerül. Ugye gyakorlati oldalról valamilyen vizsgálati tartomány, amelyen mérést végzünk, mintavételezést, és így tovább ezeknek a vizsgálatára mindjárt ez is felmerül itt gondolatba. Na hát, látjuk, hogy a viselkedést alapvetően mutatja ez a kiközepelt, már véletlentől nem függő MT függvény. Ennek majd lesz egy speciális esete, ami számunkra a leggyakrabban érdekes, nevezetesen, hogyha a kékkel berajzolt várható érték függvény az a vízszintes, tehát konstans körül ingadoznak a realizációk, ugye, az egy speciális eset, ez lesz majd a stacionaritásnak az egyik változata, amit hát nagyon sokszor vizsgálunk. Na most, ugye a realizációkat nézhetem. Hát most nem kell még ezt föltenni, általános esetben ez bármilyen ingadozást mutathat. Itt van az első realizáció. Ha ezt én megcsinálom, akkor a másik oldalra átvisz nekem a konvolúciótétel, vagy a Duhamel integrál egy válaszfüggvényt. Jöhetne a következő lefutás, akkor ehhez látjuk, hogy kicsit frekvencia tartalmában mást rajzolok. Itt lenne a VV1-hez tartozó, itt lenne a VV2-höz tartozó realizációs függvény étában és xiben, és hasonlóképpen jöhetne VV3-ban. Így. Azt jelenti, hogy itt volt egy valamilyen MXT, várható értékfüggvény, a XTVV folyamat várható értéke. Itt is megjelenik valami, hát, amilyen éppen a átvitel tulajdonságával meghatározott, M éta T, kiadom a várható értékképzés írott E operátorát, és akkor ide pedig étát kell írnom, eta TVV. Hát ez a kapcsolat áll fönt, bárhogy is nézzük, egyrészt a gerjesztés, másrészt pedig a rendszer átviteli tulajdonság fogja befolyásolni a megjelenő válaszfolyamatot, illetve hát annak realizációit, melyek képviselik most a vonatkozásban. Na most, ha kicsit hunyorítva ránézünk, ahogy már ott is említettem, látjuk a sávszerűséget. Nyilvánvaló, már itt meg lehetett volna csinálni, hogy megrajzolom különböző helyeken, különböző sórású, közel Gauss eloszlású változót, és itt lennének a három szigmás sávok, ami nem szükségképp konstans. Lehet, hogy valami ilyen lenne a MXI plusz 3 szigma XT. A szigma is változhat. Látjuk, ha ennek a sávnak a szélessége változik, akkor szórás változik itten a peremvalószínűségi változók tekintetében. Itt lehetne az MXT és mínusz 3 szigma XT. Itt is meg lehetne ezt tenni. Egy szigmával, két szigmával, három szigmával, hát valami. Például csak a jelleget tekintve itt lehetnének a egy picit kilóghat belőle egyszer, az nem jelenti azt, hogy azt is meghaladhatja a 99,72%-os dolgot. Na hát, sávszerűség. Hát a legegyszerűbbet mondom, először a középérték, MXIT, E, XIT vevé, várható értékfüggvény vagy trend függvény. Trendfüggvény, ugye a változási jellemzőt rajzolja ki ez a trend, változási iránynak a középértékét mutatja, körülötte megy az oszcilláció valamilyen mértékben. Ha eltűnne a szórás, eltűnik a szóasztocitás, akkor a realizációk belül haladnak a kékkel megrajzolt trendfüggvényen. Elfajul a sztochasztikus folyamat determinisztikussá. Minden perem eloszlása egységugrássá válik. Hát, jó, kettes. Sigma XT. Az micsoda? Szórásfüggvény lenne. Hát azt mondom, hogy elvárható érték, de minek? Kell venni a folyamatnak az eltérését a várható érték függvényétől. Amit eddig leírtam, az mindig nulla, igaz? Tehát a várható értéktől vett eltérés, várható értéke nulla. Egyenirányítjuk egy négyzet bevezetésével, vagy abszolút értékkel, viszont analitikus szempontból a négyzetes dolog célszerű. Ez a hagyományos és egy-ketted. Hát ez a szórásfüggvény. Így. 3, MXIT körül, plusz-minusz 2 szigma, XIT sávhoz tartozik egy P0,95. Mit mondtam ezzel? Köré egy ilyen sávot veszek. Azt jelenti, hogy az összes realizáció 95%-a nagyjából belül marad ezen a két szigmás sávon. És így ,95. És akkor, hogyha MXIT köré tennék plusz-minusz 3 szigma XIT sávot, akkor már van P közel 0,9972, tehát gyakorlatilag 1. Az a 3 szigmás sáv akarta, gyakorlatilag benne van egy-két helyen, persze a realizáció még kibújhat belőlem, mert abban a kicsibe is belefér ilyen. Na hát, ez a fajta jellemzés az, ami a legegyszerűbben végbe vihető. Tulajdonképpen az időtartományban kidolgozott, ugye jellegzetes gerjesztésekre adott válaszfüggvények alkalmazása lett itt is a középpontba helyezve, a súlyfüggvény és az átmeneti függvény lehetőséget ad a realizációs függvényeknek a számítására. Hát most ugye, hogy néz neki a gyakorlatban? Azt úgy csináljuk, hogy az integrálokat numerikusan kiszámítjuk. Múltkor mutattam, hogy hogyan néz az ki. Nagyon egyszerű számítástechnikai lépésekkel kell azt csinálni, és szépen hát tulajdonképpen szorzatösszegzést kell ciklusban végezni. Egy realizáció megvan, másik realizációval és így tovább, és tulajdonképpen a gerjesztő jelekre azokra a mérési információ szokott rendelkezésre állni, valamilyen általában konstans és kicsi mintavétel időközzel rendelkezésemre állnak a gerjesztő bemenet ordináta sorozatok, és akkor az ordináta sorozatokat ebben a szorzatösszegző ciklussal telepítem át a kimenő oldalra, és ott megjelenik az itt vázolt éta folyamat realizációs függvény sorozata, amiből aztán sok mindent lehet, hát látjuk a közepes lefutást, a sávszélesség első pillanatban látszik, de a frekvencia tartalom lesz még majd érdekes, mert tulajdonképpen a lineáris rendszerünk a frekvencia tartalmat fogja majd azért hát modulálni. Lesz olyan frekvenciatartománya a bemenőjelnek, amit erősít, és lesz olyan, amit gyengíteni akar. Ez a, ugye, hát, ha a lengőrendszerre gondolunk, van annak a rezonancia körfrekvenciája. Hogyha megrajzoljuk majd a komplex frekvencia függvény abszolút értékét, azt a szokásos rezonancia görbét, akkor látszik, hogy bizonyos frekvencia tartományba kiemelni akar, aztán a többi részeken esetleg csökken. Tehát nem minden frekvencia tartalmat visz át a lineáris rendszer azonos hát, intenzitással. Jó, hát akkor hogy is állunk? Ez így rendben van. Az lesz majd a dolognak még a kérdése, hogy ha specializáljuk a szoasztikus gerjesztésünket, akkor egy megjegyzést még ide vigyeztek, ez jön majd. Speciális és fontos stohasztikus gerjesztésmód, az micsoda, gyengén stacionárius, méghozzá másodrendben gyengén stacionárius. Gyengén stacionárius. Gerjesztés. Bizonyos szempontból egyszerűbb, és hát majd további jellemzők még itten belépnek, nevezetesen a várható érték függvény mellé egy újabb várható érték jellemző. Két definitív, definiáló sajátosság. Az első az, hogy a MXT, ami nem más, gyakorlásként leírjuk, XT nevű egyenlő állandó, vagyis a trendje vízszintes. Vízszintes, konstans körül oszcillál, vagy ingadozik a folyamat. Ingadozik. A folyamat. Ez az első. Na most a második, az szintén egy várható érték, de mire vonatkozik? A folyamat korrelációs függvénye. BXXI ST, méghozzá autokorrelációs függvénye. Definíció szerint, na ezt mindig szoktam viccesen mondani, hogy kedves hallgatóim, ha valaki kérdezi, hogy mi a korrelációs függvény, akkor elsőnek azt válaszolják, hogy az egy várható érték, amit eddig leírtam, csak hogy minek, azt meg kell mondani utána. Tehát a korrelációs függvény egy várható érték, de minek? A folyamatnak az S paraméterpontban vett perem valószínűségi változójának és a T paraméterpontban vett valószínűségi változó szorzatának várható értéke. Tehát szorzat várható érték és pedig célszerűen azt mondom, hogy S kisebb egyenlő T-re veszem most föl. Folyamat autokorrelációs függvénye speciális és ahelyett, hogy a két változótól önmagába, mint egy két változós függvény viselkedne, megteszi azt a szívességet, azt a speciális tulajdonságot mutatja más szóval, hogy ez a dolog, ez csak a T-S-nek a függvénye. Speciális, csak a T-S egyenlő, talán inkább így tau egyenlő definíció szerint t minusz s paraméter eltolás függvénye. Egyváltozós függvénye. Ez a második tulajdonság, autokorrelációs függvénye egyváltozósra egyszerűsödik. Hát, hogyha az ember kérdezné, hogy mivel egyenlő a BXXI önmagával vett az SS helyen, akkor az azt jelenteni, hogy nem más, mint az EXI S vevé a négyzeten. Tehát látjuk, hogy tulajdonképpen a... Mit kaptam? A második momentum. Amik szintén konstans természetesen. Azt is mondhatom B, hogy a BXXI ST tulajdonképpen csak a BXXI tau-nak a függvénye. És akkor pedig azt mondhatom, hogy a BXXI a nulla helyen az meg nem más, mint E XI négyzet vevé. Talán ide lehet írni. Második momentum értéke is állandó. Hogy néz ki ez a B függvény? Gyakorlati esetekre, amit majd fogunk látni, kicsit előre szaladok, majd később erre visszatérünk. BXXI, hát az alakja például ilyen. Mit mutat ez? Ha eltolom tauval, egyre távolabb megyek egy véletlen folyamatba a kezdőponttól, egyre kisebb lesz a szorzat várható értéke, illetve hát a változás egy stabilizálódó érték köré csillapodik. Ez lenne az MXI négyzet érték itten. Úgy. Más folyamatoknál attól még lehet stacionárius, hogy ilyen nagyon lassan csökken a autokorrelációs függvénye. Vagy lehet olyan, ami egész gyorsan. Mindegyik egy-egy változat lehet gyengén stacionárius folyamatnál. Attól függ, hogy a függőség a peremvalószínűségi változók között milyen gyorsan enyészik el. Pirosnál nagyon gyorsan, zöldnél egy átlagos gyors elenyészés, a kéknél meg nagyon lassan csökken a lineáris függőség, ez a korreláció a peremvalószínűségi változók között. Hát erre fogunk majd visszatérni, és hát tulajdonképpen ennek a függvénynek lesz majd központi jelentősége, hiszen ennek a frekvenciatartományban történő vizsgálatban fontos spektrális sűrűség származtatásában lesz alapvető szerepe. Jó, szünet. Mi pedzettünk a fél év első részében, kivált kép a dinamikai hálózatok gerjesztése kérdéskörében. A frekvenciától függő impedanciára gondolok. Egyáltalán a válaszfüggvény frekvenciafüggvényében való származtatására, és hát valamilyen előfeltételként nyilvánvaló a bemenő gerjesztő függvényt is frekvenciatartalmával kellene jellemezni ehhez. Tehát lineáris időinvariáns rendszer, jellemzése a frekvenciatartományban. Így. Elsőnek csak egybemenet egykimenetű rendszerekkel foglalkozunk, aztán majd a végig tárgyalt esetek után mind az időtartományban, mind a frekvencia tartományban rátérünk a MIMO-ra, ami hát a végső alkalmazás szempontjából a fontos. Itt jól meg lehet érteni a sisókon, hogy miről van szó. Elsőnek sisóval foglalkozunk. Jó. Na most hát akkor a kérdés az, hogy milyen gerjesztő jelek azok, amik számunkra frekvenciatartományban jellemezhetők. Hát látjuk, hogy fontos esetek vannak, gerjesztő bemenetek. Az A az lesz, amikor periódikus a gerjesztés. B aperiódikus, impulzusszerű eseteknek a vizsgálatát teszi lehetővé. Harmadik pedig lesz az előbb már, óra végén itt van az eredménye, másodrendben gyengén stacionárius, sztohasztikus. Sztohasztikus gerjesztés. Nem is írok más. Sztohasztikus. Ezek lesznek a lényeges gerjesztő bemeneteink. Hát majd látni fogjuk, hogy kiemelt szerepet kap az elemi komplex harmonikus függvény ezeknek a fölépítésében. Hogy néz az ki? Egy elemi fazor, ugye? A gerjesztések felépítésében nyugodtan mondhatom, hogy építőkőként lép be az elemi komplex harmonikus függvény. Azt lehet mondani, hogy én veszek egy FT omega. Most ugye vigyázzunk, hogy a vevé, meg az omega másképp írandó. Tehát itt ez körfrekvencia. Definíció szerint, hát láttuk már, E ad I omega T. Idő, körfrekvencia. Így. Ez az elemi komplex harmonikus függvény. Egy adott körfrekvencia szerepel most itt. Bizonyára számunkra különböző körfrekvenciához tartozó elemi komplex harmonikus függvények lesznek érdekesek, hogy milyen kapcsolatban, látjuk, egy sorozaton valamilyen speciális egymás utániságban adódó alapharmonikus, felharmonikusok, és így tovább ez a periódikus eset, illetve a másodiknál aperiódikus esetben meg egy intervallumot teljes egészében kitöltő, folytonosan megoszló körfrekvencia sereg, kontinuum sok körfrekvencia építi fel. A gyengén stacionárius sztohasztikus folyamatnak az előállításában szintén ezen utóbbi dolog fog belépni, hogy egy bizonyos körfrekvencia tartományt, esetleg a teljes számegyenest kitöltő kontinuum sok körfrekvencia játszik közre. Egy más kérdés, hogy melyeknek van súlyuk a folyamat felépítésében. Nyilván a nagyon nagy körfrekvenciák, úgy előre érezzük, hogy azoknak a súlya kicsi lesz. Már csak azért is, mert ha Fourier együtthatókra gondolnak, tudják, hogy a sor konvergenciához kell, hogy a Fourier együtthatók zéróhoz tartsanak. Tehát az I-index gyakorlatilag az a körfrekvencia növekedésével hát arányos, és ezért nagy indexű összetevőknek nem csak, hogy nullához kell tartani, hanem gyorsan kell nullához tartani. Mihez? Hogy egy sor egyáltalán konvergens lehessen. Ugye tudják, hogy van a harmonikus sor, az 1 per i, hát annál gyorsabban kell tartani bármely numerikus sornak, zéróhoz az összetevő tagoknak, hogy a sor összege az korlátos maradhasson. Na hát ezek a dolgok adódnak, elemi komplex harmonikus kétváltozós függvény. Na most hát az lesz, hogy ide írjuk, hogy sok körfrekvencia lép be. A gerjesztő függvény előállításába. Egyébként ugyanannyi fog belépni a válaszba is, mert ezeket a harmonikusokat átengedjük a lineáris rendszerünken, az valamit módosít rajta, miben? Amplitúdóban és fázisban, és aztán majd a kimenő oldalon összegződnek ugyanúgy, mint ahogy a bemenő oldalon is, akár Fourier-sor volt, akár Fourier integrál, akár szoasztikus folyamat integrál előállítása véletlen mérték segítségével. Na nézzük akkor, még annyit itt általánosságban talán megjegyzünk akkor, hogy hogy nézne ez ki. És akkor rátérhetünk a periódikus eset szisztematikus tárgyalására. Azért még egy pár általános dolog itt kívánkozik tényleg most, ahogy így nézzük. Tehát lép be, ugye? Periódikus esetben megszámlálhatóan végtelen sok. Omega i, i egyenlő mínusz végtelentől plusz végtelenig. És akkor ezekhez tartozik mindegyikhez egy adott körfrekvenciájú elemi komplex harmonikus. E ad I, ja, legyen J. Jó? Így. I omega J T. Sok van. Megszámlálható sok. Majd más kérdés, hogy omega J-ket hogy fogjuk a két pi per nagy T-nek a J-szeresiként származtatni B. Aperiódikus eset. Omega eleme R, egyszerűen C, másodrend gyengén stacionáris omega eleme R, tehát kontinuum sok, azt két U-val kell írni, körfrekvencia lép be. És itt is. Körfrekvencia jó. Na hát, ezt előre bocsátva látjuk majd, hogy itt egy végtelen sor, itt pedig integrálok lesznek, hogy aztán a gyakorlati kezelésre is mindig figyeljünk erre föl. Amikor egy integrál kifejezés van, hogy fogom numerikusan kezelni? Visszadurvítom a közelítő összegére, nem lesz olyan pontos a határátmenet előtt, de egy véges összeggel lehet kezelni, mehet a kompjúterbe. Szorzat, összeg, ciklus, és így tovább. Tehát ez mind működik szépen. Na, a lineáris időinvariáns rendszer válasza. Válasza elemi komplex harmonikus gerjesztésre. Bemenetre, zavarásra, perturbációra, gerjesztésre, jó. Tudnélik, az a helyzet, hogy az eddig tárgyalt logikai felépítés, hogy a bemenő jelet állítjuk elő valamilyen ismert jelnek a lineár kombinációjaként. Igaz? Hogy csináltuk a súlyfüggvényhez, súlyfüggvényel dolgozva, impulzus függvényekből építettük fel a jelet, ugye? Négyszöglökésekből. Aztán a mai óra első részébe eltolt egységugrásokból. Most pedig azt fogom csinálni, hogy különböző körfrekvenciájú elemi komplex harmonikusokból építem föl, együtthatókkal összegként, lineáris kombinációként. Mit készít ez elő? Ráengedem a rendszeroperátort, be lehet vinni a szumba mögé, az együtthatón átmegy az operátor, mert az ki lehet emelni, és marad majd bent a felépítő függvényekre való működése, mint lényegi működés. Hát ezt kell megragadni. Ezt fogjuk most megcsinálni, ezért elég most egy darab elemi komplex harmonikussal foglalkozni, valamilyen omega körfrekvenciájú, később majd más és más körfrekvenciával működik. Ha én most általában egy függvényt fogok készíteni, ami omegától függ, akkor ha majd én omega j-t fogok beletenni, akkor azt az omega j-t kell belehelyettesíteni, és így működik az átvitel. Na hát, hogy néz ez ki? Azt fogjuk mondani, hogy itt van nekem a rendszerem. Azt a függvényt kéne jól megválasztani, amelyikkel jellemezni fogom a elemi komplex harmonikus áthaladását ezen a lineáris rendszeren. Hát így néz ki, most mit engedjek be? E ad I omega t-t viszek be. És itt lesz egy válasz Y g t. Meg kéne mondani, hogy ez milyen, hogy tudom a rendszer sajátosságára visszavezetni, és akkor a dolog működne. Tehát Y g t, mint most egy speciális valami, a rendszer operátor szerinti képe az E ad I omega t-nek. Rendben van. Hát most ez a függ a gerjesztéstől, ez a válasz, és a rendszer sajátosságaitól. Na most akkor értelmezés lesz a következő. Értelmezzük a rendszer komplex frekvencia függvényét. A nagy H I omegától függ, jelezve azt, hogy komplex értékű függvény. Egyenlő definíció szerint, na most mit használjak föl? Felhasználom azt az információt, hogy hogyan viselkedik a rendszerem, ha a bemenetre elemi komplex harmonikus érkezik, azt ideírom a számlálóba, az egy függvény. R szerinti képe az E ad I omega t-nek. Na most ezt fajlagosítani fogom, mint egy egységnyi gerjesztésre fogom függvény értelemben vonatkoztatni, elosztom E ad I omega t-vel. Ez a definíció. Na most az osztás mindig lehetséges, mert ez az E ad I omega t, ez egy egység abszolút értékű fazor, igaz? Tehát emlékezzünk rá, hogy bármilyen omegára veszem, itt a Gauss-féle számsík, itt az egység, itt a C, itt a reális tengely, itt az imaginárius tengely, és akármilyen fi szögnél vagyok, azt jelenti, hogy pozitív omega nagyobb nullával a fi t egyenlő omegászor t alakba vehető, tehát én nekem ez a e ad I omega t abszolút érték az eleve is mindig egy. Tehát az osztás az lehetséges. Ez a definíció megtehető. Na most viszont van, ha már ezt így fölvettük egy pillanatra, nyilván más út is lehetne, hogy ide eljussunk. Talán legcélszerűbb ezt így elfogadni. És akkor látszik is az, hogy ilyen definíciót véve a H I omegának a jelentése olyan, hogy kis rendezéssel megadja a rendszer választ. Hát hiszen az E ad I omega t ről mondtuk a nevezőben, hogy az mindig értelmes, akkor át lehet vele szorozni, miért ne, és akkor azt kapom ennek a következményeként, hogy a R-szer, tehát ide írjuk ezt csillag, csillagból, az R-szer E ad I omega t most már konkrét válasz, az így írható. H I omega t-szer E ad I omega t. Ez egy fontos a megfelelően definiált függvény ezt tudná csinálni. Kérdés, tudunk-e ilyen függvény származtatni? Hát elvileg a méréses meghatározás se lenne lehetetlen, pláne hogyha a villamos jelre gondolunk, hogy ilyen elemi komplex harmonikus színusz-koszínuszokkal valahogy ugye Euler reláció szerint elő lehet állítani, és meg is lehetne mérni, hogy mi ez. Na de most erre nincs szükségünk pillanatnyilag, hanem azt tudjuk csinálni, hogy meghatározunk egy általunk jól ismert rendszer esetére nézve az ott érvényes komplex frekvencia függvényt. Hát nézzük akkor. Példa. Melyiket is venném elő, mint azt, amit szoktunk csinálni. Itt van egy lineáris időinvariáns rendszer. Emlékezzünk rá egy pillanatra ismétlésként, hogyha állandó együtthatós difegyenlet írja le a dolgot, akkor a... Ó, itt lesz az YGT, és itt lenne a GT most egyenlő E a dió meg a T elemi komplex harmonikus, akkor ez egy lineáris időinvariáns rendszer. Na most akkor mit tudok erre nézve? Tudom azt, hogy M-szer YG, talán így T, kettő pont, plusz D-szer YG pont, plusz S-szer YGT, na ez lenne a homogén rész, hát ez nyilvánvaló, és most ide jönne az erőgerjesztésnek elképzelt E a dió meg a T terjesztés. Így. Na most, mivel YGT egyenlő R, ez a gerjesztés függvény, akkor E a dió meg a T ide belépett. Egyelőre nem tudjuk, hogy milyen, de a H jó meg át, ahogy értelmeztük, ez kívánkozik ide. E a dió meg a T. Ezt behelyettesíthetjük. Csillagba, ez a csillag egyenlő. Így. Hogy H i omega konkrét jelentést nyerjen. Hát reméljük, hogy lehet. A rendszer paraméterek függvényébe. Hát most a rendszer paraméterek speciálisan, melyek M, SD függvényében és omega függvényében, az mindenképpen kell, hiszen meghatározó jelentőségű információ az E a dió meg a T-ben, hogy mennyi az omega. Látjuk ott, fi egyenlő omegászor T, kétszer akkora omegára, ugyanakkora idő alatt kétszer akkora szöget fordul el. Jó. Behelyettesítem ide, megnézzük, hogy mi lenne. YG pont T, akkor azt kéne deriválni. D per DT, H jó meg a E a dió meg a T. Hát most idő szempontjából ez konstans, ki lehet emelni. E a dió meg a T-nek a deriváltja önmaga, de még szorozni kell a belső függvény deriváltjával. Itt van, láncszabály. És a második derivált is. D per DT, vagy D duó per DT négyzet, H i omega, E a dió meg a T, egyenlő ide is láncszabály. H i omegák és a konstansok leírhatók, amelyek időfüggetlenek, E a dió meg a T-nek a deriváltja. E a dió meg a T, de még szorozni kell a belső függvény deriváltjával a négyzeten. Na, beírhatom akkor M-szer H i omegászor jó meg a négyzet, mindjárt figyeljünk föl rá, hogyha i négyzet lépett be, ott mínusz 1 lesz, ugye? Ez valós lesz. Plusz. D-szer. H, jó meg A-szor. Jó meg A-szor. Plusz. S-szer. H, jó meg A. És azt csináltam mindjárt, hogy az E ad I omega T-t ki is emeltem, egyenlő E ad I omega T minden T-re, hát kielégíti a difegyenletemet, akkor viszont lehet egyszerűsíteni ezzel, csak vigyázzunk, hogy ide egységet írjunk akkor. Úgyhogy meg is lesz. Tulajdonképpen látjuk már, hogy a helyzet nagyon reménykeltő. Tudnélik, a H jó meg a szorzóként szerepel minden egyes tagban a szögletes zárójelen belül. Tehát a kívánt dolog, hogy konkrét jelentést nyerjen, az megvalósítható. H jó meg a kifejezve. H jó meg a át. H-i omega egyenlő. Hát, hogyha most ön kiemeltem, egy volt itt, tehát tört vonal. Egyes marad. Amik itt voltak, ugye, ezek. M-szer i omega négyzet plusz D-szer i omega plusz S. Konkrétan megvan, tovább egyenlő, amíg akarom, 1 per, mínusz m-szer omega négyzet plusz d, i omega plusz s. Hát látom, hogy ez komplex értékű lett, és pedig miért? Mert itt van benne a nevezőbe még egy i. A h i omega komplex értékű függvény. Komplex értékű valós változós. Mi a változója, független változója? Független változó az omega körfrekvencia. Függvény. Na, a diagramban mit kapok? Komplex értékű lesz, akkor legjobb, ha fölveszek egy komplex síkot, egy reális és egy imaginárius tengelyel. Na most egy kiindulási pont lehet az, hogy omega egyenlő zérusra hogy viselkedik ez, mert akkor eltűnik itten a komplex értéket adó iomegás tényező, lesz egy, itt ez is nulla, egyperes. Tehát ha omega nulla, akkor ide föltehetném, hogy itt omega egyenlő nulla, és ez a egyperesnél vagyunk. Egy. Na most kérném szépen, a következő megkülönböztetést kell csinálni. Erre fogok növekedni majd, ha omega negatív, és erre fogok növekedni, hogyha omega pozitív. Akkor most attól függően, hogy milyen a csillapítás, attól függően az alak némiképpen változik, sőt, esetleg jelentősen. Milyen ez egy másodrendű difegyenlet volt, az a tulajdonság jön, hogy a komplex frekvencia függvény diagramja annyi síknegyedet jár be, ahányad rendű volt az egyenlet. Tehát a fele ennek, két síknegyedet jár be, másik fele is két síknegyedet jár be. Az origóba való érkezés ide fog tartozni az omega egyenlő végtelen, ha szabad ilyet írni, és akkor a körülbelül a következő lesz. Elindulok pozitív omegákkal, innen jön a függvény, és ha most adnék omega lépcsőzést neki, akkor mindig az origóban oda mutató HI omega vektor lenne. Figyeljük itt meg a dolgot. Két sík negyedet járt be a pozitív omegához tartozó jelleggörbénk, és aszimptotikusan a vízszinteshez érkezik be az origóba, amikor omega tart plusz végtelenhez. Tehát ide írom, omega tart plusz végtelen. Na most akkor ezt törlöm is, és a felső oldalon pedig a következő helyzet. Ennek szimmetrikus társa lesz. Tehát így. És itt pedig egy kicsit így előre jöhet, mondjuk itt lesz a szélső értéke, mennyi a nagysága, ennyi. Tehát körülbelül így. Ebbe az irányba járom be, hogyha omega negatív. Itt járom be, hogyha omega pozitív. Ha én vettem volna egy konkrét omegát, mondjuk egy omega csillagot, amit itt megtalálok paraméterezéssel, akkor a hozzátartozó komplex érték itt látszana. HI omega csillag. Tehát ez a bizonyos komplex frekvencia függvény, látjuk, hogy időfüggetlen, ha úgy tetszik a komplex síkon álló vektor, mint ahogy az impedanciára is annak idején elektróba ezt hangsúlyozták. Én itt a dinamikai hálózatnál is mondtam, hogy ez a jelleg álló vektor. Különböző körfrekvenciákra más és más komplex szám adódik értéknek. Zéró körfrekvenciára itt van. Pozitívakra erre, negatívakra erre. Miért érdekesek a negatív körfrekvenciák? Még annyit, és akkor mába ezt talán be is fejezzük, hogy ha az ember nézné, hogy vannak ezek az elemi komplex harmonikusok különböző körfrekvenciával, ennek lenne mondjuk omega i nagyobb, mint nulla, és itt lenne egy másik, mínusz omega i, kisebb, mint nulla, azt jelenti, hogy ez itt erre felé forog, ez itt erre felé forog, akkor azt nézném, hogy a két ilyen azonos, abszolút értékű, de ellentetten egyenlő körfrekvenciájú elemnek az összege, az valós értéket fog szolgáltatni. Ugye? Tehát a e ad i omega i t plusz e ad mínusz i omega i t, az nem lesz más, mint micsoda kétszerese és valós értékű egyenlő kétszer reális rész e ad i omega t eleme r. Magyarán bármely valós függvény sorfejtésébe be tudunk lépni elemi komplex harmonikus építőkövekkel, ha ellentetten egyenlő körfrekvenciájú komponenseket vonunk be. Kettőnek az össze, hogy milyennel kell súlyozni majd itten, az majd kijön az együtthatókból. Tehát valós függvényeket tudunk komplex Fourier-sorba fejteni, ami rendkívül kellemes, mert sokkal könnyebb ezekkel a komplex számokkal végezni a szorzásokat, meg nem tudom mi, mint hogyha addíciós tételekkel kellene, azért úgy őszintén, hogy most mikor van színuszszor, koszinusz, meg koszinusz, minuszszínusz, és itt tovább fáziszövök eltolásánál nem nehéz az, csak sokkal egyszerűbb ebbe a komplexbe csinálni, és több a ütősebb a jelentése neki, hogy mi történik. Az fog történni majd egyébként csak előre bocsátva, hogy ha én beengedek egy lineáris rendszerbe egy periódikus gerjesztést, a kimenő oldalon állandós útállapotban ugyanazzal a periódussal jelentkező válasz lesz, csak fázisban el lesz tőle tolva. Ennek a tulajdonságát már tulajdonképpen ebből is láthatjuk, amit itt megfogalmaztunk. Tehát itt van a lineáris lengő rendszerünknek, a egyszabadságfokúnak a komplex frekvencia függvénye. Na most, ha a csillapítás kisebb lenne, akkor valami ilyesmi keletkezik. Lesz tehát egy olyan frekvencia, ahol a nagyítás megnövekszik a amplitúdóval. Mi tudnék, abban a HI omega komplex számmal kell majd szorozni. Úgyhogy így néz ki a dolog. Jó, hát kedves hallgatóim, miután nekem el kell mennem, akkor most befejezzük egy kicsit korábban, hogy nagyjából kompenzáltuk a szünet idejét. Jó, viszontlátásra!